Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 53. részéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 53. részében így szól hozzánk Isten igéje. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló. Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt néki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt néki. A gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok közt adok néki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy kijelentetted magad Jézus Krisztusban. Köszönjük néked, hogy mindaz, amit megmondtál az ősi időkben a próféta által, betűről betűre beteljesedett a názáreti Jézus életében. Köszönjük, hogy ő benne tisztelhetjük mi is a mi megváltónkat, az üdvözítőt, akit adtál nem csak Izraelnek, hanem az egész emberiségnek, mi nekünk is. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ott ülsz most az Atyaisten jobbján, de előtte ott voltál a Golgota keresztfáján, úgy, ahogy a próféta látott. Köszönjük néked, hogy a mi bűneink büntetése van ott te rajtad. Amit mi érdemeltünk volna, te azt hordoztad el. Áldunk téged azért, hogy így szabadítottál meg minket a büntetéstől, hogy minket ne sújtson Istenünk haragja, hanem megbocsásson nekünk. Köszönjük néked, hogy nem nekünk kell kiérdemelnünk a megbocsátást magunknak, nem nekünk kell kivívni azt jó tettekkel, érdemekkel, szenvedéseinkkel, hanem éretted van az, ingyen ajándék. És köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy Jézus érdeméért elfogadsz minket. Elfogadsz minket, hogy neked szolgáljunk, hogy veled éljünk, veled halljunk, veled legyünk az örökké valóságban is, és ott legyünk majd a te országodban, mint a te áldott családodnak a tagjai. És örvendezzünk te benned, és együtt legyünk veled és fiaddal a Szentlélek közösségében, örök örömben. Köszönjük néked, Urunk, hogy így jöhetünk ma ide hozzád, így láthatunk téged. Mennyei atyán, kérünk, hogy áld meg a szívünket a mai napon is a te ígéddel, táplálj minket lelki eledellel. Köszönjük néked, hogy testivel is tápláltál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy mindent kirendeltél, amire testünknek is szüksége volt, de most kérünk a lelki eledelért. Adj nekünk élő igét, terítsd meg előttünk az ige asztalát, és segíts hittel elfogadni, elvenni, amit készítettél mára is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket neved örök dicsőségéért. Amen. Igehirdetésre készülve testvéreim, énekeljük az 512. énekünknek az 5. versét. Az 512. dicséretünknek az 5. versét, ami így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a 11. részből, a 19. versből, és utána a kijelölt 26. versből. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. És a 26. vers. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a 2 héttel ezelőtti vasárnapon az Úr Jézus Krisztusról beszéltünk, aki Istennek a szolgája. Ezt a nevet viseli az Ószövetségben is, Ebed Jahve. És aztán látjuk is, hogy őt nem csak így nevezték, hanem eljött és elvégezte az Úr szolgájaként azt a szolgálatot, amit neki el kellett végeznie. Tudnélik, elvégezte a megváltást, a Golgota keresztjén. A bűnösöknek elvégezte, hogy kegyelmet kapjanak, Istennel újra közösségbe kerüljenek, örök életük, üdvösségük legyen, egy más kontextusba kerüljön az egész életük, Isten irgalmának köszönhetően. De nem csak egy elvégezte a megváltást az Úr Jézus, hanem fel is támadt a kereszthalál után, és aztán utána hívta az embereket az ő igéje által a követésébe, hogy jöjjetek, és most már adjátok nekem a szíveteket, életeteket, és szolgáljatok nekem. Kövessetek engem. És láttuk azt is, hogy ez az elhívás nem csak a régi időkben szólt, hanem azóta szól, ma is szól, hozzánk is szól, hozzám is szól, hozzátok is szól személyesen, és reméljük, hogy még szólni is fog egy darabig ebbe a világba. Egészen a világ végezetéig. Jézus hívása hangzik, az ige, hogyha szól, ahogy ez egyik énekünk is mondja. És aztán láttuk még azt, hogy aki Jézus hívásának hittel enged, és megváltójának adja a szívét, életét, az az ember utána nem a maga életét éli tovább, hanem Jézus követésére szegődik, és ő neki szolgál. Az ő szolgálatában áll az élete, nem csak úgy egyénileg, hanem a többi hívőkkel együtt a gyülekezet közösségében is szolgálja az Urat. Dicsőséget ad neki, énekszóval, imádsággal, engedelmességgel igyekszik követni azt, amit ő mond neki. Szolgálja az Urat, más szóval követi Jézust. Nos, ezt az utóbbi dolgot szeretném most itt tovább vezetni, tudnélik a Jézus követését, vagy Jézus szolgálatát. Erre a szóra szeretném tenni a hangsúlyt, Jézus szolgálata. Szeretnék egy kicsit ebbe a dologba belemélyedni a következő vasárnapokon is, mert ez egy igen, igen fontos téma a Szentírásban. Talán onnan induljunk el, hogy ha megkérdezzük manapság azt valakitől, hogy szerinte mit jelent keresztyénnek lenni, akkor hát elég sokféle választ kaphatunk. Többek között mondhatják azt, hogy keresztyénnek lenni az azt jelenti, hogy egy régi hagyományt tovább ápolunk, van egy keresztyén hagyomány itt Európában, és akkor ezt tovább ápoljuk, ezt a hagyományt. Az emberek vasárnap templomba mennek, aztán énekelnek, imádkoznak, s hazamennek, aztán ezt úgy ismételgetik, és viszik tovább, nem adják föl ezt a keresztyén hagyományt. A keresztények azok, akik ápolják a kereszténységnek a hagyományát. A szívük az nincs úgy nagyon benne, de mégis úgy valahogy fontosnak érzik ezt, és akkor úgy tovább ápolgatják. Akkor mások szerint a kereszténység az az, hogy a konzervatív politikai erőket támogatom, ez a kereszténység, hogy én jobboldali vagyok, mert a jobboldali politika az a kereszténység tulajdonképpen, és hát akkor én ezt támogatom, mert én keresztjén vagyok, hát mit is támogathatnék mást? Mást gyűlölök, mást nem bírok elviselni, de a kereszténység az egy, hogy én ilyen konzervatív, jobboldali ember vagyok. Hát a mások szerint a kereszténység azt jelenti, hogy valami nagyon konzervatív, nagyon már nem is konzervatív, hanem elavult nézeteket, meg erkölcsi értékeket próbál valaki megőrizni, meg megvalósítani az életébe. Tehát valami totálisan elavult életforma, életmód, ez a kereszténység, ez valami, már rég túllépett rajta a mai idő, már nem szabadna így, de hát ezek még ilyen maradiak, hogy még mindig a múltba élnek. Hát valami elavult vallási tapasztalatot itten ápolgatnak ők valahogyan. Akkor aztán némelyek mondják, hogy hát Jézus keresztény az valami, hogy Jézusba hiszek, de hát ezen túl semmi. Tehát az, hogy a keresztjén az, hogy Jézusba hisz, de hogy ez pontosan mit takar, mit nem takar, mi fér ebbe bele, mi nem fér ebbe bele, az már teljesen homályba vész az illető előtt. Lehet, hogy az illető magát keresztjénnek is nevezi, és tudja, hogy ez a keresztjén, ez valahogy hogy Jézus nevével kapcsolódik össze, de hát nem érdekli különösebben, valami Jézushoz kapcsolódó dolog lehet ez. Ez a keresztjének, ezek valahogy Jézussal vannak, úgy állandóan elfoglalva, de hát semmi közelebbit nem tudok én se erről a Jézusról, csak amit a tévében mondtak, meg a Kiskegyedben, meg a nem tudom milyen újságokban ugye összeírkálnak róla. Na hát aztán vannak, sorolhatjuk még testvérek, hogy a keresztjének lenni azt jelenti, hogy Jézust becsatoltam az életembe. Hozzácsatoltam Jézust az életemhez. Ugye én élem a magam életét, és akkor Jézust így, na, te is gyere itt, üljél a kis padra, aztán, vagy a kis kamrába, adok neked egy kis helyet, hogy néha ottan. De hát én élem az életemet, és én behívtam Jézust az életembe, és akkor mint egy ilyen csatolmány, ottan valahol úgy ott van valahol Jézus, de hát a mellékszereplője csak az élet. Ez a kereszténység. Hát, vannak aztán olyanok, akik szerint a keresztjének lenni az valami izgalmas dolog, az hát az csodálatos, tehát hogyha te keresztjén leszel, akkor lesz sok pénzed, sikerülni fognak a vállalkozásaid, boldog leszel, napfényes lesz az életed, ragyogás lesz minden, happy leszel, és minden, amire vágysz, az megvalósul, szinte minden megvalósul, és nagyon minden túláradó, bővölködő életed lesz mindenbe. Hát gyere, te is legyél keresztény, mert a kereszténynek lenni ezt jelenti. Akkor még egyet mondok. A kereszténynek lenni azt jelenti, ez nagyon divatos lesz most már, sokat fogtok róla hallani, ha még nem hallottatok volna, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a világot. A jobb helyé tesszük a világot, mert ez a világ olyan sötét, olyan rossz, olyan... De mi jövünk, és mi changing the world. mi majd itten transformáljuk a világot. Mi kimegyünk a kultúrába, és a kultúra minden területét átitatjuk kereszténységgel. Mi krisztianizáljuk az egész világot, hogy a világ egy jobb hely legyen, és megszüntetjük a szegénységet, és elérjük, hogy a világ béke eluralkodjék, és minden vallás, és minden politikai erő, és mindenki mindenkivel megbéküljön, és ne legyen több széthúzás. És megvédjük a természetet is, mert a természet az Istennek a teremménye, és meg kell nekünk védelmezni azt. És mi jövünk, és tett erős emberekként, és hogy még tett erősebbek legyünk, megtanuljuk a keleti meditációt is, hogy bele tudjunk mélyedni az Istenbe, és elsajátítsuk az ő erejét és az ő hatalmát, és tudjunk úgy kilépni a világba, és transformálni a világot Isten országává. Most itt nem folytatom. Tehát vannak ilyen nézetek, amelyek többé vagy kevésbé elég távol esnek attól, amit a Biblia tanít a kereszténységről, a Krisztus követéséről. Most arra hívlak titeket az első pontból, hogy a keresztény szónak a jelentését próbáljuk ugye fölfedezni. Amint a felolvasott igehely tanúskodik róla, pünkösd után nagyjából 10-15 év telt el addig, amikor Jézus híveit elkezdték a szíriai Antiókiában keresztjéneknek nevezni. Azelőtt hívőknek, tanítványoknak, az út követőinek, szenteknek, ilyen neveken nevezték őket, de itt a szíriai Antiókiában kezdték őket keresztjének nevezni, és hát először meg kell mondjuk, hogy ezt a nevet gúnynévként használták a kereszténységre, a keresztjénekre. Ugye hát ez úgy hangzik eredetileg ez a kifejezés, hogy krisztiánoi, görögül, krisztiánoi, azt jelenti, hogy akik a Jézushoz tartoznak, vagy tartozik pontosabban. Hát Jézushoz tartozó egyén, a keresztjén. Volt olyan kifejezés is, hogy kajszárnoi, ez meg azt jelentette a császárhoz tartozó, a császári udvarhoz tartozó valaki vagy valakik. És ennek a mintájára képezhették valószínűleg ezt a krisztiánoi kifejezést, hogy ezek meg ugye nem a császárhoz tartoznak, hanem ehhez a Krisztushoz tartozó egyén vagy egyének. Csak hogy, míg a császárhoz tartozni nagy dicsőség volt, a császár, a Római Birodalom istene, nem akárki volt. Tehát oda tartozni ő hozzá, az ő udvartartásához, az nagy dolog. De hát ez a Krisztus, na ez ki volt? Ezt ugye keresztre feszítették Palesztinába, a zsidók, hát római közreműködéssel, vagy aztán, hát ezek kik ezek? Ennek a keresztre feszített valakinek, aki ott meghalt, mint egy utolsó gonosztevő, ehhez tartozók, ezek a keresztjének. A keresztjéneket ezzel csúfolták, hogy ti, kik vagytok ti. Egy keresztre szögezett gonosztevőnek a hozzátartozói, vele tartotok ti. Megtaláltak Rómában még a 19. században egy ilyen rajzot, ami elég híres rajz, hát némelyek vitatják, hogy Jézus tábrázolja, mások nem vitatják. Egy kereszt van rajta, a keresztre fő van szögezve egy szamár fejű ember, és alatta a kereszt alatt áll valaki, és van egy felir, egy ember alak, és föl van írva rá, ilyen ákom-bákom betűkkel, hogy Anaximandros imádja Istenét. És hát egy ilyen gúnyrajz ez is. Tehát, hogy na tehát ez a keresztjén, ez az Anaximandros, hogy ez ottan áll a kereszt alatt, és a szamár fejűt, ezt a Jézust, ezt, ez egy gúny az egész. Gúnyolódás. Tehát eztán rájuk ragadt a keresztjénekre, ez a név. Úgyhogy így van, ma is rajtunk, így neveznek minket a református keresztjéneknek. Olyan emberek, akik Krisztushoz tartoznak, akiket Krisztus megszólított az igéje által, és elhívott az ő szolgálatára, és ők igen mondtak erre. Ezek a krisztiánoi. Már maga Jézus beszélt erről, hogy azok az ő tanítványai, vagyis azok a keresztények, akik hallják az ő szavát, és megcselekszik azt. Vagyis szolgálnak neki. Ha megmaradtok a beszédemben, mondta egy alkalommal, a tanítványaim vagytok. Tényleg a tanítványaim vagytok. Vagy a tanítványaim vagytok, ha mindazt megcselekszitek, amiket mondtam nektek. A keresztjén az a Jézushoz tartozó ember, aki Jézus szavára figyel, s megteszi, amit az Úr mond neki. Elfogadja, amit az Úr, meghajol előtte. Hát még mélyebben megértjük ezt a dolgot, testvérek, hogyha most a képzeletünk szárnyán még visszaszállunk az időbe, a második századnak a közepére, amikor is Marcus Aurelius volt a római császár, ezzel 161-170 180 körül volt, és elmegyünk a Lyon városába, Franciaországba. Ekkoriban a kereszténység a felvilágosult császár idejében tiltott vallás volt a római birodalom területén, és a hívőket, a keresztényeket ekkoriban börtön, kínzás és halál fenyegette. És ennek keretében fogtak el egy Sanctus nevű bécsi illetőségű fiatalembert, aki diakónus volt, és a börtönben igyekeztek őt kihallgatni. És kérdezték tőle, mi a te neved? Azt mondja, Christianus sum, keresztjén vagyok. Nem azt kérdeztük, hogy mi vagy, hanem hogy mi a neved? Mondja, Christianus sum, én keresztjén vagyok. Hát ki a te anyád? Christianus sum. Ki a te apád? Christianus sum. Melyik országból való vagy? Christianus sum. Hát meg fogunk kínozni. Christianus sum. Rabszolga vagy? Szabad vagy? Christianus sum. Mindenre ezt mondta, az összes kérdésre, amit föltettek neki, mindig ezt válaszolta, keresztjén vagyok. Keresztjén vagyok. Eusebius egyház történés szerint a vádlóival szemben annyira eltökélt volt Krisztus mellett, hogy a nevét, a népét, a hazáját, a várostól eredetileg született és élt, semmit nem volt hajlandó. Semmit nem volt hajlandó mást mondani. Christianus sum. Aztán megkínozták és halálra ítélték, amit az amfiteátrumban kellett ott végrehajtani, és még a kivégzése napján is ilyen válogatott kínzásoknak tették ki ezt a fiatalembert, ráültették egy áttüzesített vasszékre, és közben folyamatosan mondogatták neki, hogy add föl a hitedet, add föl a Krisztust, és hátráljál meg, és akkor ezt írja az egyháztörténész Eusebius, de a továbbiakban sem hallottak semmi mást Sanctustól, mint amit kezdettől fogva mondott. Ugyanazt kiáltotta mindvégig, Christianus sum. Itt értjük meg, testvérek, azt, hogy ez mit jelentett ezeknek az embereknek a kereszténység. Mit jelentett az, hogy én Jézushoz tartozom? Hogy engedek neki, hogy követem őt. Azt jelentette, hogy másnak nem vagyok hajlandó engedni. És szó se lehet arról, hogy elhagyjam ezt a valakit, akinek én a tulajdonává lettem. Mondhattok, amit akartok, én az övé vagyok. Testestől, lelkestől, életembe, halálomba. Az én identitásom megszűnt. Az én identitásom az, hogy Krisztus. Élek többé nem én, ahogy Pál apostol kifejezte ezt, élek többé nem én, él bennem a Krisztus. Én egészen az övé vagyok, azt jelenti ez a kifejezés. Egészen, testestől, lelkestől, életembe, halálomba az ő tulajdona vagyok, és neki szolgálok. És nem szolgálok másnak. Akármit akartok tőlem, akármivel fenyegettek, nem szolgálok másnak, mint az én Krisztusomnak. Aki megvett engem magának, hogy az övé legyek. Érdekes nagyon, testvérek, hogy egy másik egyháztörténész is vizsgált ezt a kort, illetve a mártíroknak a bizonyság tételeit, és ez is azt mondta, amit Eusebius is megerősített már, hát ő sokkal korábban élt, ez mostanság élt ez az atyafi. A személyükre vonatkozó minden egyes kérdésre ugyanazt a rövid, de mindent magába foglaló választ adták a keresztjének, keresztjén vagyok. Rövid válaszukkal és kitartásukkal megdöbbentették bíráikat. Újra meg újra kérdezgették őket, ki vagy, de mindig ugyanúgy válaszoltak, már mondtam, hogy keresztjén vagyok. És aki ezt mondta, az ezzel ismerté tette a hazáját, a családját, a hivatását és minden egyebet, mert egész földi létük és egész valójuk Jézusé volt. Ugye érzékeljük, testvérek, hogy a keresztjének számára abba az időbe a keresztjén név sokkal, de sokkal többet jelentett annál, mint amit felsoroltam ugye a igehirdetés elején. Sokkal többet jelentett, mást is jelentett, nem ezeket jelentette, mást jelentett. Ez azt jelentette, hogy ők önmagukat, a világot, az embereket, mindent elfelejtettek már Krisztusért. Krisztus volt a számukra a nap, akinek a fényében éltek, és a hold, akinek az árnyékában nyugodtak, vagy nem is tudom, hogy. Ő volt számukra a víz, a kenyér, minden. Az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt értük, és készek voltak arra, hogy ezt a meghalt, de feltámadott Urat, aki megváltotta őket, ezt kövessék mindenen keresztül, és engedjenek annak, amit ő akar, és amit mond az igéjében. Ami akkor már közkézen forgott, az evangéliumok már ott voltak. És Jézus tanítását, Jézus útmutatását ismerték ezek a keresztjének. Ez, hogy ő keresztjének, ez egy teljesen új gondolkodásmód volt, ahhoz képest, ahogy a környezetük gondolkodott. Teljesen új vallás volt, mint amit a környezetükbe gyakoroltak. Teljesen új erkölcsiség volt, amit gyakoroltak. Ez egy új kultúra volt, amiben ezek az emberek éltek. Ez egy más kultúra, ez az Isten országának a kultúrája, amiben ezek az emberek éltek. Ezt jelenti keresztjénnek lenni. És hogyha ha nézzük, testvéreim, a mi reformátori eleinket, akkor ők megértették ezt. Hogy is van a Heidelbergi KT-nak az első kérdése és felelete? Micsoda tenéked életedben, halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és megőriz engem úgy, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ezt jelenti keresztjének lenni. Jézus megvett engem, megszabadított abból a fogságból, a sátánnak, a bűnnek, a pokolnak a fogságából, egy új élettel ajándékozott meg, és én hozzá tartozom, és neki engedelmeskedek. Amit ő mond a Bibliába, azt követem. Ha nem követem, akkor egy lázadó, hálátlan dög vagyok. Nem keresztjén. Ha mi azt mondjuk magunkról, hogy keresztjének vagyunk, én azt mondom, ti is azt mondjátok, de akkor vonjuk le ennek a konzekvenciáját. Vagy ne nevezzük magunkat keresztjéneknek. Ha én keresztjén vagyok, akkor azt mondom, Jézusé az életem, az ő tulajdona vagyok. És az ő útján akarok járni. Lehet, hogy elbukom, de akkor megyek hozzá bocsánatért, és adom át neki a szívemet újra. És bánt engem, hogy hűtlen lettem, és bánt engem, hogy elhagytam őt, és hálátlan dög voltam, bánt engem, de jövök hozzá, mert tudom, hogy nincs más. Én az övé vagyok. Nem az életem egyik része az övé, hogy a vasárnap délelőtt 10 óra, akkor 9 óra, az az övé, de egyébként nem az övé semmi. Én vagyok az övé. Nem az időm egy része az övé. Nem az érzéseim az övé, de az eszem már nem az övé, hanem osztatlanul az egész valóm és az egész lényem az ő rendelkezésére áll, mert ő megvett engem magának. És én megértettem ezt, és elfogadtam ezt, és átadtam neki magamat. Keresztjén vagyok. Ha megölnek is, az vagyok. Átérek egy kicsit a második pontra, mert amióta hát... ezt a szót ránk biggyeztették, és ránk is ragadt, hogy keresztjén. Hát nem tiltakozunk azért annyira ez ellen, a kifejezés ellen, mert lehet, hogy gúnyolni akartak vele bennünket, de ez egy ilyen, ez egy tisztesség, nem testvéreket, ez egy méltóság. Azért Krisztus Krisztusénak lenni, hát aki hiszi az evangéliumot, hogy Jézus kicsoda, meg Jézussal mi történt, meg Jézus hol van most, meg kicsoda ő, meg ki lesz még, hát azért az nem semmi. Tehát ő sokkal nagyobb, mint a római császár. Hát gúnynak szánták, de ez egy megtisztelő jelző, ha valaki azt mondhatja magáról, hogy én keresztjén vagyok, az húzza ki magát, mert irgalomból az ugyan, de tényleg a legnagyobb úrnak a szolgája. De testvérek, egy kicsit még ebbe a fogalomba bele kell mennünk. Mert ha most visszagondoltok az Úr Jézusnak és az ő híveinek az egymáshoz tartozását, a Szentírás többféle képpel is kifejezi, például mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtű, ti a szőlővesszők, és jelzi ezt az összetartozást, ugye ez a kép. Vagy mondja, hogy van az alap, és van rajta egy épület, és az alap a Krisztus, és ráépülnek a benne hívő emberek, azok az egyház tulajdonképpen is. Összetartozunk Jézussal, mint egy az alap összetartozik a rajta álló épülettel. Vagy mondja, hogy a test és a test részek. Jézus a test, és az a részekből áll, és a részek vagyunk mi, akik Jézushoz hozzá tartozunk, ő a test. Tehát több ilyen kép van, de van egy metafora, ami valahogy elsikkadt, testvérek. Itt az idő folyamán valahogy teljesen elsikkadt, és ezt szeretném elétek hozni. Ez a metafora, testvérek, a rabszolga képe. A rabszolga képe. Majd még ebbe belemegyek egy kicsit jobban a következő vasárnapokon, de most... Tehát a Biblia, testvérek, már az Ótestamentumban is, de az Új Testamentumban is az Istenben, illetve Jézusban hívő embereket újra meg újra Isten rabszolgáinak nevezi. Vagy Jézus rabszolgáinak nevezi. Az Ószövetségben van ez a szó, amit az Ézsaiás 53-ban is találunk, ez meg ott több helyen, az ebed szó, ebed Jahve, Jahve szolgája. De ez így van lefordítva, de ez azt jelenti szó szerint, hogy az Jahvénak, az Úrnak a rabszolgája. Az Úr Jézus Krisztusban hívőket pedig, testvérek, Jézus dúloszainak nevezi. Dúlosz, ez a szó szerepel a Szentírásban. Nagyon sokszor ezzel fejezik ki, körülbelül az Új Szövetségben 40-szer ezzel fejezi ki az Úr Jézusnak meg az övének a kapcsolatát, hogy van Jézus, és ő az Úr, és vannak az ő rabszolgái, dúloszai. Rabszolga. Sokszor még ráadásul van, vagy 30-szor olyan összefüggésben is szerepel ez a szó, hogy hogy közöljön bizonyos igazságokat a keresztény életről. Tehát a lényeg, testvérek, hogy amikor a világ a keresztényeket úgy nevezte, hogy ezek a keresztények, ezek a Krisztushoz tartozó emberek, ahhoz a megfeszítetthez, és így gúnyolódott rajtuk, akkor ők erre azt mondták, hogy igen, mi Krisztushoz tartozunk, de ez egyet jelentett számukra azzal, hogy Krisztus rabszolgái vagyunk. A Krisztus rabszolgái vagyunk. Aki Jézus követője, az Krisztus rabszolgája. Ez a kettő egyet jelentett a számukra. Sokszor olvassuk az apostoli leveleknek például a bevezetésében, a római levél, a Galata levél, a Filippi levél, a Tituszhoz írt levél, Jakab levele, Péter levele, Júdás levele, a Jelenések könyve, János írása. Ezzel kezdődik, hogy ők magukat Jézus rabszolgáinak nevezik. Jézus rabszolgái vagyunk. Volt egy fiatal ember, bizonyos Appianus, akit a római urak börtönbe zártak és megkínoztak, és ő is ugyanazt mondja, amit már említettük, ezt a másik atyafit, Krisztus keresztjén vagyok, de ő hozzátette, hogy Krisztus rabszolgája, Krisztus dúlosza vagyok. Krisztus dúlosza vagyok. Nem csak mondta Christianusum, hanem Krisztusnak a rabszolgája vagyok, mondta latinul. Krisztus rabszolgája vagyok. Halálra ítélték, a tengerbe folytották, de nem ingott meg az ő ura iránti hűsége. A rabszolga hűsége az ő ura iránt, aki megvásárolta ő drága vérével. Amikor készek voltak válaszukat részletesebben megmagyarázni, írja egy egyház történész az első mártírokról, tehát megpróbálták megmagyarázni rejtélyes válaszokat, azok még inkább megdöbbentek, mármint hogy a bírái. A császár rabszolgája vagyok, mondták, de ugyanakkor keresztjén, aki szabadságát magától, Krisztustól kapta, vagy másképpen egy szabad ember vagyok, de Krisztus rabszolgája. Hát ezt nem értették a római kihallgató tisztek. Sokszor kellett ilyen kurátort, civitátiszt hívatni a a fő tisztviselőt, aki ottan adatokkal valamennyire tisztább volt, hogy pontosan megtudják, hogy ki is ez a valaki, aki előttük áll, mert nem volt hajlandó mást mondani. Vagy Krisztus keresztjén vagyok, vagy Krisztus rabszolgája vagyok. Hát na jó, de hát te ki vagyok? Még ezen kívül vagy valaki? Nem. Én Krisztus rabszolgája vagyok. Vannak teológiai szótárak egyébként, amik belemennek abba a kérdésbe, hogy az új szövetségben ez a dúlos szó mit jelent, és mindegyik egyöntetően azt mondja, hogy ez a rabszolgát jelentette a görögben. A szolgára, az alkalmazott szolgára volt a görögben, vagy jó görögben négy vagy öt más egyéb szó. Ez a szó, ez a dúlos, ez kifejezetten a rabszolgát jelentette. Akit az ura megvett, és az az ő tulajdona volt. Nem olyan volt, mint egy bejáró házi szolga, aki bejött, azt elvégzett, amit elvégzett úgy, ahogy aztán utána a fizetést kapott, azt hazament, és viszonylag függetlenül élte az életét, hanem olyan, aki ott volt a házban, és nem kapott semmit a fizetésé, és mindent meg kellett neki csinálni az okszó nélkül. Jelzem, hogy nehogy már előre félre értsétek a dolgot, mert a 18-19. Századi angliai és amerikai rabszolgaságban a rabszolgáknak sokkal rosszabb volt a sorsa, mint a római görög világban. Itt se volt leányálom, de itt könnyebb volt nekik, majd erről még beszélek külön. De akkor is ezek az emberek rabszolgák voltak, teljesen elvesztették a függetlenségüket, úgymond a szabadságukat. És ezt mondják keresztény emberek, hogy én a Krisztus rabszolgája vagyok, azt mondja, én teljesen hozzá tartozom, és olyan szolgai engedelmességgel vagyok iránta, amilyen elő volt irántam, amikor eljött a földre és áldozott értem. Na most testvérek, manapság, amikor a kereszténységről van szó, akkor ritkán, sőt mondhatnám, egyáltalán nem hallom ezeket a dolgokat, amiket most nektek mondok. Nem divat erről beszélni. Hogy kereszténynek lenni, az azt jelenti bibliai értelemben, hogy Krisztusé lenni, de Krisztus rabszolgájaként az övé lenni. Annak, aki meghalt értem és feltámadt értem. Nem kényszerből szolgálok neki, hanem örömmel szolgálok neki, de alázattal szolgálok neki, és feltétel nélkül igyekeznem kell mindent, amit ő mond nekem az ígébe, lekövetni. Gondolkodásba, erkölcsbe, cselekvésbe, szavakba, mindenbe. A keresztény többé nem magának él, nem a maga ura. Valószínűleg azért nem beszélnek erről testvérek az emberek, mert el is sikkadt valahogy a Biblia fordítások által, mert a Biblia fordításokban, bármelyik magyar fordításban egy kivétel van, a Csia Lajos féle fordítás, ahol ő következetesen a dúlost rabszolgának szólítja, de sem Károli, sem annak a revideált változatai, mindenütt a dúlost nem rabszolgának, hanem csak szolgának fordítják. De ugyanez a helyzet a német fordításokban. Luther is a Knecht szót használta. A német azt jelenti, egy házi szolga tulajdonképpen, aki hát bejön, hazamegy, fizetést kap. Az angolban is eltüntették ezt a szót. Az angol fordítások, Wycliffe, Tyndale fordítás, King James fordítás eltüntették, mert úgy érezték, abban az időben az angoloknak is volt elég problémájuk, abban az időben slave-nek, rabszolgának azt nevezték, aki a börtönbe ült láncok között és köztörvényes bűnöző volt, és ezt nem akarták belefordítani a Bibliába, mert gondolták, hogy ez rossz fényt vet erre az egészre. Aztán utána úgy maradt, hogy szolga. És eltűnt az egyik legfontosabb bibliai tanítás, testvérek, arról, hogy a keresztény lét, a keresztény identitása az nem több ennél Krisztusé, de olyan értelemben, mint Krisztus rabszolgája. Tehát akik írták a Bibliát, értették, akik abban az időben olvasták a Bibliát, értették, az első keresztények mártírságig mentek, értették ezt a dolgot. Mi Krisztus rabszolgái vagyunk, de aztán egyszer csak úgy elkezdett úgy eliminál. Most már csak Krisztus szolgái vagyunk. Az már olyan enyhébb kifejezés, enyhébb státus, azért van szabad mozgásterünk, ugye. Nem vagyunk egészen neki alávetve. Bárpedig testvérek, a Biblia ezt tanítja, hogy alá vagyunk vetve. Ha tetszik nekem, ha nem tetszik. Ha akármi csatlakozik ehhez a szóhoz, ami agyunkban most a 18-19. Századból, felejtsük el egyébként. A görög-római világot is elfelejthetjük. A Biblia azt mondja, hogy mi Krisztus rabszolgája vagyunk, és Krisztus ugyanúgy az Isten rabszolgája lett, amikor magát föláldozta értünk. Engedelmes volt, mint halálig, a keresztfának haláláig. Biztos, hogy még hozzájárult egyébként ehhez a szóbeli, a szó eredeti értelmének az elvesztéséhez talán az, hogy amikor latinra fordították a Bibliát, akkor a latin fordításban a doulos helyett a servus szót használták, ami szolgát jelent, servus latinul. És akkor valahogy ez is még biztos rátette egy lapáttal arra, hogy akik fordították más európai nyelvekre, azok hát nem úgy fordították egyik se az angolok, se a németek, se a magyarok, károliék, hogy akkor elővették az eredeti szöveget, azt akkor csak a maguk esze szerint, hanem oda tették mellé. Na, hogy fordította ezt Luther? Hogy fordították ezt Tindél? Hogy fordította, nem tudom, Hieronymus? És nézték az egyes fordításokat, hogy abból megtudják, hogy pontosan hogyan lehet ezt lefordítani, és közben a maguk nagy tudománya is ott volt a fejükben, mert ismerték a görögöt és a héber nyelvet, ez egy komplex dolog volt a fordítás. És mindenütt azt látták, hogy hát nem rabszolgának fordítanak, mindenki szolgának fordítanak, akkor mi is annak fordítjuk. És valahogy, de hát az adatok kerültek egyre másra elő, és már a kikristályosodott teljes mértékben, mondom, az összes teológiai Wörterbuch, ami nekem is van, mindegyik aláhúzza, hogy a doulos az rabszolga. Ugyanígy vannak az angol teológiai szótárak is, fogalmi szótárak. Tehát úgy be kell nyugodnunk ebbe, testvérek, és el kell fogadni, hogy ez bizony így van. Krisztus rabszolgája vagyok. Az vagyok. Hát ha nem vagyok az, akkor igazából nem vagyok keresztjén. Ha meg keresztjén vagyok, akkor meg az vagyok. Akkor a számomra nincs más norma, mint Jézus. Jézusnak a szava, hát Jézus úgy egy, ha ennyit mondok, hogy Jézus a normát, Jézus hol van? Hát Jézus nem tudjuk megfogni máshol, csak itt, a Bibliában. Az, hogy Jézusé vagyok, azt jelenti, hogy a Biblia embere vagyok. Le vagyok, hozzá vagyok kötve. Nem egy szellem van valahol, akihez tartozom, hanem itt van ez a dicsőséges Jézus, itt szól hozzám, és közli velem érthető módon, hogy mit akar tőlem. Elmondja azt is, hogy sok mindent elmond. De azt is, hogy kegyelemre szoruló ember vagyok, és bűnös vagyok. De azt is elmondja, hogy mit tett értem. És mit vár tőlem. Hát fel kell ismernünk ezt a dolgot, testvérek, hogy ki vagyok én tulajdonképpen, ha keresztjén vagyok. Ez egy kérdés aztán, hogy ilyen feltételekkel is akarok egyáltalán keresztjén lenni. Őszintén szólva ezzel is, nekem is mindig szembe kell néznem, de nektek is, hogy most akkor vonjuk le a következtetést, és zárjuk le mostani gondolatmenetünket, hogy igazából nem csak az a kérdés, hogy keresztjén vagyok-e, hanem az akarok-e lenni egyáltalán. Erőszakkal nem tesz engem Jézus a maga szolgájává, rabszolgájává. Az akarsz-e lenni? Elmondja nekem, hogy mit tett értem, hogy mekkora árat fizetett értem, és akkor hiszel-e bennem, és leszel-e az én rabszolgám, vagy maradsz a bűn rabszolgája, a halál rabszolgája, a sátán rabszolgája, mert nem szabad vagy Jézus nélkül, hanem rab. A legszomorúbb rab. Még a rabszolgánál is keserűbb sorsod van. Vagy adod nekem a szívedet, és a testedet, és a lelkedet, és el tudod-e mondani teljes szívedből, és bárcsak el tudnád, hogy én nem a magamé vagyok, hanem, hogy mondja, testestől, lelkestől azért hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És aztán jön az, testvérek, hogyha ez igen, akkor jön a hétköznapi életben a dolognak a konzekvenciáit levonni. Amikor megbántanak, és nekem kell megbocsátanom, ahogy a fogadó igény mondta, amikor nem ítélkezek, mert miért ítélkeznék, hanem megbocsátok. Amikor az ellenségemhez is úgy fordulok, ahogy Jézus mondja, amikor a pénzügyeimet is úgy kezdem csinálni, meg a házasságomat is úgy kezdem csinálni, ahogy Jézus mondja, mert az ő rabszolgája, és nem engedhetek másnak, Christianus sum, ki beszélhet még bele az életembe? Nem? A teológusok? Az egyház vezető? A tudós, nem tudom ki csodák? A pszichológusok? A közéleti személyiségek? A politikusok? Vagy ki? Kinek a rabszolgája vagyok?
Hát olyan nem volt, hogy egy rabszolgának odajött egy másik úr, és mondja, ezt csináld, azt csináld. Én nem a te rabszolgád vagyok, parancsolgassa a te rabszolgádnak. Én az én uramhoz tartozom, nekem ő parancsol egyedül. Hát ha én Krisztus rabszolgája vagyok, akkor ki parancsol nekem? Rajta kívül, ki parancsolat? Na, utána jártunk egy kicsit, éppen, hogy belekezdtünk a témába, még lesz egy-két érdekes megfigyelésünk. Ma csak ennyit szerettem volna átadni nektek, hogy gondolkozzatok ezeken a dolgokon keresztjén, szónak a jelentésén, Krisztushoz tartozik, de egy kicsit mélyebben ez azt jelenti, hogy úgy tartozik Jézushoz, mint rabszolga. Ez azt jelenti, hogy neki kell engednem a gondolkodásom, az élet, a gyakorlati életem minden dolgába. Ő lehet a legnagyobb tekintés, az egyedüli tekintély az életembe és a szívembe. Majd innen folytatjuk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, égnek és földnek hatalmas Ura, köszönjük te néked, hogy te szolgává lettél, rabszolgává, amikor eljöttél önként erre a földre, azért, hogy elvégezd a megváltást, és úgy haltál meg, mint egy utolsó rabszolga, de nem a magad bűnei miatt, hanem a mieink miatt. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk a Bibliából, hogy ott fizetted ki azt a hatalmas árat, az életedet, a véredet, ami által megvetted a tieidet, hogy azok onnantól kezdve ne a maguké legyenek, hanem a tieid. Ne önmaguk urai legyenek, hanem a te szolgáid, a te rabszolgáid. Köszönjük néked, Urunk, hogyha már a tieid lehetünk, ha te vagy az életünknek a gazdája, mert valljuk, hogy nincs náladnál csodálatosabb gazda. Olyan megdöbbentő dolog ez, hogy azt hiszik emberek, hogy akkor szabadok, ha nélküled élik az életüket, pedig a bűnnek a rabszolgái. Azt teszik, amit a bennük lévő romlottság diktál nekik, és beszélnek és cselekszenek mindenféle gonosz dolgokat, miközben azt hiszik, hogy szabadok, rabszolgák, a halál rabszolgái, a pokol rabszolgái. Köszönjük néked, hogy ebből kiszabadítottál minket, áldott gazdánk, köszönjük azt, amit értünk, cselekedtél, és köszönjük néked azt, hogy ma is szól a te hívásod, a szomorúság, a halál, a gyász rabszolgáinak, és hívod őket magadhoz, hogy legyenek a te szolgáid, a te rabszolgáid, mert itt találják meg az igazi szabadságot. Köszönjük néked, hogyha mi átélhettük ezt, és kérünk, hogy segíts mindenkinek megérteni, aki még nem értette, és segíts, hogy mindenki igen tudjon neked mondani ebben a gyülekezetben is, és mindenhol, ahova csak eljut a te igéd, az evangélium. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te terhed az nem nehéz. A te igád az nem terhes. Köszönjük néked, hogy jó veled élni. Jó a te uralmad alatt élni az életünket, jó neked alávetni magunkat, és föladni az egyéni szuverenitásunkat és vélt függetlenségünket. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket apró pénzre váltani mindezeket a gyakorlati életünkben, a házasságunkban, munkánkban, munkavégzésünkben, gyülekezeti szolgálatainkban és mindenhol. Segíts megérteni, hogy nem a magunké vagyunk, és nem tehetjük azt, ami nekünk tetszik, vagy amihez kedvünk van. Vagy ami vágyaink szerint való feltétlenül. Segíts, hogy a te személyed, a te akaratod, a te vágyaid, a te terveid legyenek döntők minnyájunk számára. Áldunk téged azért, hogy itt is neked szolgálhatunk, és egyszer majd kibontakozik ez, és meglátjuk az új égen és az új földön, hogy ez a legcsodálatosabb szolgasság, mert ez a legcsodálatosabb szabadság, akármilyen ellentmondásos is ez a kettő. Köszönjük néked az új eget és az új földet, ahol ott leszel velünk, áldott örökkévaló rabszolga, aki meghaltál értünk, és dicsőítünk téged, hogyha a tiéd lehetünk. Köszönjük néked, hogy a te szolgálatodban van a mi örömünk, a mi boldogságunk, akkor is a szenvedés jár érte. Köszönjük néked, hogy olyan példákkal bátorítasz minket, amik egészen elképesztőek a számunkra, mind a mai napig. Megráznak bennünket ezek az emberek, akik egyszerűen ragaszkodtak hozzád, és nem törődtek azzal, hogy tépik, szaggatják őket, hogy mire ültetik, vagy hova folytják őket, vagy mire szegezik őket. Segíts, Urunk, bennünket, mert mi nagyon messze vagyunk ettől. Segíts erre az odaadó szolgálatra bennünket, szeretetből, viszont szeretetből. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket a mai napon, és áld meg a szívünkbe ezeket a gondolatokat. Segíts, hogy majd tovább tudjunk menni ezen az úton, és még mélyebben megértsük ezeket az áldott igazságokat. Kérünk téged, légy velünk, légy gyülekezetünkkel, áld meg a jövő heti esti alkalmainkat is. Imádkozunk családjainkért, különösen is a ma délutáni családi alkalomért is, hogy azt is áld meg közöttünk. Emlékezzél meg a gyászoló testvéreinkről is, vigasztaló szereteteddel öleld körül őket, és orvosold sebeiket. Köszönjük néked, Urunk, mindazokat, akikről tudjuk, hogy te benned haltak meg. A te benned való hitben, és az a reménységünk, hogy hozzád mentek és hazamentek. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat, országunk vezetőit. Urunk, vezessél bennünket, és védelmezzél bennünket a te irgalmasságod szerint. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kérdettem azt, hogy a jövő héten a nyílt heti program sorozatunk esténként megtartásra kerül. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Este 18 órakor kezdődnek az alkalmak, kivéve szerdán, amikor a modern időknek a keresztény üldözéséről fog beszélni Györfi Károly testvérünk. Tehát ő vonattal jön, és vonattal is megy, és fél, hogy nem fog beleférni az időbe, és ezért kérte, hogy fél hatkor, tegyük egy fél órával előrébb a kezdést. Tehát szerdán fél hatkor találkozunk, de egyébként este 6 órakor lesznek az alkalmak. Hétfőn én fogok kezdeni, ha Isten segít, a kereszténység és az iszlám tanítását szeretném elsősorban röviden összevetni. Aztán kedden dr. Botos Katalin a hit, a keresztény hit és a gazdaságnak a viszonyát vesz, hogy mennyire játszik szerepet, vagy hogy játszik szerepet a hitünk a gazdasági tevékenységeinkbe. Érdekes dolog ez is, és fontos is nagyon. Aztán szerdán emlékeim szerint jön a Györfi Károly testvérünk a keresztény üldözésről, aztán csütörtökön a gender ideológiáról fogunk hallani egy előadást az öcsém részéről, Sipos Ajtony Levente részéről, és pénteken pedig dr. Lomnici Zoltán, az Ifjabbik jön közénk, és a migrációnak meg a kereszténységnek a problémáit feszegeti majd itt közöttünk. Hát jöjjünk, és úgy érzem, hogy elég aktuális témák. Kicsit próbáljunk keresztjén fejjel és szemmel gondolkozni ezekről a dolgokról. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma délután lesz házaspári körünk. Szeretettel hívjuk a 4 órára ide a testvéreket. Gyerekvigyázás lesz a kis terembe közbe. Végül hirdetem, hogy jövő vasárnap úrvacsoroztásunk lesz, úgy készüljenek a testvérek, tehát jövő vasárnap úrvacsoroztásunk lesz, illetve az irat missziónak a közleményét adom még tovább. Megérkeztek a Calvin kiadó évvégi kiadványai, bibliaolvasó kalauz, Calvin kalendárium, fali naptál, vezérfonal. Szeretettel várja Ágia az érdeklődőket, és lehet nála megvásárolni ezeket a dolgokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.